Még csak a cinkék voltak ébren. Halk perregéssel repültek egyik bokorról a másikra, és úgy látszott, mintha reggeli testgyakorlatot végeztek volna, forogtak az ágakon, és néha tótágast álltak. De ez a kúszás, mászás, csüngés, forgás nem torna volt, hanem élelemkeresés, mert a kis kék kabátosok néha azt mondták, nincs-nincs, nincs-nincs. Csendes reggel volt, párás, majdnem enyhe, pedig már decembert írt a kalendárium. Ha kiáltott volna valaki, messze hangzott volna, de nem kiáltott senki. És ebben a csendben egyszer csak megszólalt az erdő ősi távírója. Tap, 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 halljátok? A piros sapkás távirász, a harkály, egy kis szünetet tartott, aztán újra eldobolta a hívójelet. Tap, 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 tap. Figyelitek? Egy északi sólyom érkezett. Ő mondta.
Na, erre kíváncsi vagyok, szuszogott egy öreg róka hazatérőben, és leült, mert éppen vakaróznia is kellett.
Ő mondta, hogy elindult már. Jaj!
És a harkály elhallgatott, az erdő pedig tanácstalanul állt a néma reggelben. A róka fülelt, a kis cinkék aggodalmasan pislogtak, a baglyok várakozóan nézték barlangjukban a sötétséget, a mókusok karikába penderülve várták a hír folytatását, de a távíró elhallgatott. A harkály nem mondott semmit, hanem rémülten pislogott egy odúban, ahová az utolsó pillanatban ugrott fejest a héja elől.
Gyilkos, gyilkos, úton álló zsivány!
Sivalkodott egy szajkó, ám bár jó magasról, ahonnét látta az eseményeket. De már loholt is, mert a héja véletlenül tényleg az volt, aminek a Mátyás madár mondta, az erdő és mező első számú közellensége. A héja nem törődött senkivel, nem érdekelték a hírek sem, és a kis rádióst is széttépte volna, ha nem éppen egy odú mellett veri híreit. Így aztán nem tudta meg senki, mit mondott az északi sólyom, ki indult el, s hogy ez jót jelent vagy rosszat. Tanácstalan maradt az erdő, figyelő és aggodalmas, és a várakozás szétterjedt hegyenvölgyön, némán és burkoltan, mint a köd.
Mit mondhatott az északi sólyom?
Törte nagy fejét egy füles bagoly, és annyi egeret evett, hogy aztán már csak a rendkedvér kapott fel egyet-egyet, mert annyi volt belőlük az enyhe időben, mint a kutyában a bolha. Néha még egy-egy méhecske is kiballagott a repülődeszkára híreket szimatolni, de az idő olyan volt, mint egy szétszórt szalmakazal, ami nem mond semmit. Így aztán a kis méh is visszabotorkált népes családjához.
Semmi, zümmögte, hogy a tető egye meg a héját, most aztán nem tudunk semmit.
De még a fák is tanácstalanok voltak, és a bokrok és a füvek is. Egyes könnyelmű mogyoró bokrok kibontották barkáikat, és a patakparton olyan zöld fű sarjadt, hogy a kopárság színei között már szinte szemtelenségre számított. A pincékben nehezen érett a bor. Némelyik hízó már olyan kövér volt, hogy nem lehetett tudni, hol az eleje és hol a hátulja. De nem lobbanhattak fel vidám perzselő tüzek, mert az idő csak feküdt, renyhén, mint az iszap, s disznóölésre teljesen alkalmatlan volt. A vetések olyan dúsak lettek, hogy az már nem is volt jó, és a vadlibák valósággal pocakot eresztettek, ami pedig nem szokásuk. Esténként nehézkesen szálltak fel, s úgy tottyantak le alvóhelyükre a nagy vizen, mint a kő. Az ég nem volt borult, s a csillagok mégis alig látszottak, s az újhold olyan volt, mint egy öreg sarló, keskeny és fénytelen. És nem történt semmi sehol, mintha valami öreg padlás lett volna az egész világ, ahol nem gurigáznak dióval az egérkék, nem dobban a macska, s a gerendákra vetett öreg csizmák nem mesélnek már semmit az élet lakodalmáról. A hold azonban nőtt és fényesedett. A szél forgott, de még határozatlan volt, felkapott egy-egy marok száraz levelet az avarból és szétszórta,
s a levelek, mint holt lepkék szálltak erre-arra.
Ebben a pillanatban már nem is lehetett elhinni, hogy tegnap még tanácstalan témfergés volt a világ. A szél már örjöngött, s a fák sikoltva verték össze ágaikat, a felhők már itt száguldottak, a nádas leborult a vízre. Az öreg róka ész nélkül vágtatott hazafelé, a bagoly hátat fordított kuckójában a világnak, a mocsárvizét a hideg rázta, s az éjszaka metszően szürke lett, mert millió tűfogával marni kezdte a világot a hó. De nem szállt le sehova, nem ragadt meg az ágak hóna alatt, a patak vájújában, vén fák oldalán és a bokrok szoknyája alatt. Ez a hó még kemény volt, mint a kristálycukor, és pattogva seperte a szél az éjszakában. Rideg volt ez a hó, mint a dermedés, nem állt szóba senkivel, nem takarta le a vetéseket, a vackukon lapuló nyulakat, a házak tetejét, s a gazlak lomha hátát. Csak vágott és repült, szúrt és zizegett, mintha az északi éjszaka minden kaptárja kiengedte volna fehér darazsait, mintha tudta volna, tisztára kell seperni a földet, mire reggel lesz, megölni a tunya álmokat, öldöklő harcra hívni mindenkit, aki él, mert jön valaki, aki verekedni akar, aki kardot hoz és mérleget, és pusztulni kell mindeneknek, akik nem érdemesek arra, hogy éljenek. Aztán lassulni kezdett a szél, s a hódara után nagy pelyhekben hullani kezdett a hó. Aztán reggel lett. A szél elállt, a hó már csak szálingózott. Hamvas felhők mögött volt a nap, de a táj fehér volt, világos és tiszta, és most már mindenki tudta, hogy a világot birtokába vette az idő negyedes fejedelme, a tél. Ezt akarta kidobolni a kis piros sapkás távirász, de ki az a bolond, aki élete árán akar híreket mondani? Tengerész voltam. Nem tudom másút, hogy van, de nálunk a rokonságot a karácsony osztályozta, illetőleg az ajándékok, amelyekkel ezek a rokonok kirukkoltak. Ennek az osztályozásnak az alapján voltak első, másod, sőt, harmadosztályú nagynénik, nagybácsik, öregszülők, sőt, gyermektelen sógorok is, akik otthon talán mondtak egyet s mást ezzel az ajándékozási szokással kapcsolatban, végül azonban mégiscsak megjelentek egy-egy titokzatos csomaggal, amely alapján ezután megtörtént az osztályozás. Természetesen az osztályozás itt sem volt végleges. Lehetett javítani, sőt el is bukni. Ám bár voltak, akik szilárdan tartották helyüket, például Zoltán bácsi, aki nem csak cukorkát és játékot, de még a gyertyákat, fényszórókat és egyéb díszeket is mellékelte. Zoltán bácsi tehát rendes, első osztályú rokonnak számított, míg Pista bátyám egyszer két kézzel szórta az ajándékot, máskor egyszerűen megfeledkezett rólunk. Ilyenkor húgaim, korukat és női mi voltukat meghazudtoló, erőteljes kijelentéseket tettek jeles nagybátyámat illetően, és a következő karácsonyig nem imádkoztak bűnös lelkéért és egészségéért. Azon a szikrázóan hideg és nevezetes karácsonyon azonban Pista bátyámnak nem csak hogy eszébe jutottunk, de családját is lehozta. Ez a család egy terjedelmes nagynéniből, széle hossza egy ennek a szerencsétlen Gizinek, mondták a többi nagynénik, és egy kutyából állott, aki valamennyiünket meghaladó előkelőségbe szenvedett, és csak a pamlagon tartotta az életet elviselhetőnek. Amikor azonban a kocsi megérkezett, ezt a múlt évben elbuktatott családot azonnal szívünkbe zártuk, mert a sarogjában egy akkora láda terpeszkedett, amely a legkényesebb igényeket is kielégítette. Jeles, mondta egyik húgom a sok közül,